Péter apostolnak a második leveléből olvasom az igét. A mai istentiszteleten Péter apostolnak második levelének a harmadik fejezetéből a kilencedik vers, amit útmutatónk egyik igéjeként állt előttünk ezen a reggelen, fönnállva hallgassuk meg ezt az igét. Tehát Péter apostol második levelének harmadik fejezetének a kilencedik verse, amely így hangzik. Nem késik el az ígérettel az Úr, amit némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan túl érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Eddig olvasom az igét. Nagyon fontos gondolatokat állított ma elénk az útmutatónk, és el is bizonytalanodtam, hogy vajon melyik lenne az, ami üzenetként ezen a délelőttön előttünk álljon. Egyrészt bennem volt az Úr Jézusnak azon szavai, amelyek azt hiszem, hogy egy nagyon mai üzenetet hordoznak, és nagyon aktuálisak, amikor az utolsó ítéletnél mondja el a Máté evangélium a 25. fejezetének, tehát majdnem az evangéliumnak a vége felé, amikor azt mondja, hogy ha valamennyit megtettékek egyel a én legkisebb testvéreim közül, akkor velem tettétek meg. Azt hiszem, hogy komoly üzenete lenne ennek az igének is, és lehetne arról beszélni, hogy hogyan is állunk mi a kicsinyekhez, hogyan is gondolunk azokra, akik akár menekültek, vagy valamilyen nehéz helyzetben vannak. Azt hiszem, hogy a hívő embernek ez egy nagyon komoly kérdés. De ami miatt mégsem erről az igéről akarunk beszélni, az azért van, mert ahhoz, hogy az embernek a szívében ott legyen az a vágy és az az indulat, amiről az előbb beszéltünk, ahhoz egy nagy változásnak kell történni az életében. Hiába beszélünk arról, és sokszor még slágerek is szólnak arról, hogy szeressük egymás gyerekek, sokkal jobbak legyünk egymáshoz, de hát addig, amíg a szív nem változik meg, addig, míg az életünk egy új irányt nem vesz, addig képtelenek leszünk arra, hogy lehajoljunk a kicsikért, hogy oda menjünk azokhoz, akik valamilyen segítséget várhatnak, vagy várnak tőlünk. Azt mondja Isten igéje, és arról tesz bizonyságot az apostol, hogy Istennek az a terve, hogy minden ember megtérjen. Tehát ez a legfontosabb üzenete a Bibliának, hogy Istennek az a terve, tehát nem késik el az ígérettel, ne gondoljuk, hogy feleslegesen várad bennünket, nem gondolhatjuk, hogy Isten elfeledkezne az emberekről, elfeledkezne rólunk, hanem mindazt azért engedi meg, mindazt azért teszi az életünkben, hogy ma nem mondhatjuk, hogy minden egyes jel az életünkben arra mutat, hogy az ember, hogy Isten azt szeretné, hogy az ember megtérjen, és egy teljes életet éljen. Na de, ki hiszi ezt el? Ki ebben bizonyos? Hisz éppen azáltal, mert annyi bizonytalanság van az embernek az életében, éppen azáltal, mert sokszor nem értjük Istennek az útjait, mert az ige azt mondja, hogy az ő útjai sokkal magasabbak a mi útjainknál, az ő elgondolása sokkal magasabb a mi elgondolásainknál. Éppen ezért van bennünk annyi bizonytalanság. Isten azt akarja, hogy az ember megtérjen és éljen. De épp ezt szokták elénk állítani. Igen, persze, Isten szereti ezt a világot, na de akkor miért van annyi minden ebben a világban? Miért van annyi nyomorúság? Most miért jönnek annyian és igyekeznek Nyugat-Európa felé? Miért van ez a nagy menekültáradat? Hol van ilyenkor Isten? Mit tesz? Hát annyi kérdés merül fel az emberi szívekben. Ha Az emberek nem térnek meg, ha az emberek nem értik meg Istennek a hívását. Vagy hányan elmondják azt, hogy miért van az, hogy Isten persze hívja az embereket, de annyi ember nem hall Istenről. És én sokszor gondolok arra, hogy amikor emberekkel beszélek, és elmondom nekik, hogy Isten szeretné az ő életüket megváltoztatni, szeretné, hogy megtérjenek, hogy teljes életet éljenek, akkor mindig jönnek azok a kifogások, amik újra és újra előjönnek az embereknek a szívében, hogy miért vannak ezek, miért vannak azok, mi van azokkal, akik még soha nem hallottak Isten igényéről. És jönnek a különböző magyarázatok is. Mindig arra gondolok, hogy ó, bár ezek az emberek a másik embernek a lelki üdvéért, vagy éppen az ő nyomorúságai miatt gondolkoznának így, mert annyira megérint őket, de olyan szomorú látni, hogy ezáltal az emberek csak megpróbálnak hárítani, megpróbálják elterelni a gondolatot arról, amit nekik kellene megtenni. És mindig arról beszélünk, hogy mi van a másikkal, mi van az emberekkel, mi van ezzel a világgal, miért vannak ezek a dolgok. És egyébként sem igaz az, hogy Isten ne akarna megszólítani minden embert. Mert Istennek ez a célja. És épp ebben látom azt, hogy mennyire mások az Isten útjai, meg az embernek az útjai. Mert ő mindenben azt akarja, hogy az emberek üdvösségre jussanak, hogy eljussanak a megtérésre. Emlékezzünk csak arra, amit az Úr Jézus a tanítványoknak mondott, hogy menjetek el a széles világra, és hirdessétek minden embernek a Föld végső határáig az üdvösséget. És talán a tanítványok, amikor ezeket a szavakat hallották, akkor elgondolkoztak, hogy na de hogy? Képzeljük csak el a 12-t, akik még nem voltak Jeruzsálemen túl. Volt egy rövid, vagy egy kicsi kör, egy néhány 10 vagy 20 vagy talán 100 négyzetkilométernyi terület, amit ismertek. És azt mondja nekik az Úr Jézus, hogy menjetek széles világra, és tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Én el tudom képzelni, hogy mit éreztek a tanítványok, hogy hát hogy? Hogy menjünk mi a széles világra? Meddig tudunk mi itt eljutni? Kik vagyunk mi, hogy bárhova is eljussunk? Kis egyszerű zsidó emberek, nem értjük a nyelveket, nem tanultuk. Annyi hiányosságunk van, és annyiféle dolog van, ami gátja mindannak, amiről az Úr Jézus beszél. Vagy gondoljunk Pál apostolra, aki amikor megtért, akkor azt olvassuk az igében, hogy rögtön az történt ott Damaszkuszban, hogy bement a testvérekhez és hirdette az evangéliumot. A bőjt, az imádság után. De sokszor gondolok arra, hogy vajon hol kezdődött Pál apostolnak vagy Saulusnak a szolgálata? Ott a damaszkuszi testvérek között, akik között először tett bizonságot az Isten szeretetéről, hogy mennyivel magasabbak az Istennek az útjai, mint az emberek elgondolásai. Mert én arra gondolok, ha tudatlanul is, de Saulus már akkor kezdte az ő szolgálatát, és Isten malmára hajtotta a vizet, bocsánat, hogy így fejezem ki, amikor elindult és elkezdte üldözni a keresztényeket. Lehet, hogy talán furcsa gondolatnak tűnik, hogy lám-lám, hát Saulnak ez egy szolgálata volt. Szolgálata volt az, hogy ott állt István mellett, és nézte az ő kivégzését, sőt, tevékenyen részt vesz, mert ő volt az, aki ugyan nem olvassuk, hogy ő is követ vetett volna Istvánra, de őrizte a ruhákat. Tehát egyé vált velük. Már akkor tett valamit? És az ige azt mondja, igen, tudatlanul, amit nem fog Isten Pál apostolnak a javára írni majd egykor, hogy Lámlán Pál vagy Saulusként még ezt végezted. De ha akkor nem indul el az üldözés a keresztények ellen, akkor nem indultak volna el a testvérek, és járták volna be a környéket, és jutottak volna el Damaszkuszig, és jutottak volna el később a föld végső határáig. Nem is gondolja az ember, hogy Istennek milyen útjai vannak. És lehet, hogy ez a kicsi közösség, amit a testvérek között volt, az ott maradt volna Jeruzsálemben, vagy talán válhatott volna egy kis zsidó szektává. Ó, hát vannak, igen, emberek, akik valami Jézust akarnak követni, de Istennek más volt a célja. Igen, sokszor gondolunk a mártírokra, azokra az emberekre, akik akár az életüket is odaszentelték fájdalommal, keserűséggel, hogy ezek az emberek mennyi mindent tehettek volna még az Úrért. És valóban milyen tragédia egy-egy embernek az életében az üldöztetés, akár még a halál is. De Isten mindent máshogy lát. És ebben is megláthatjuk az Isten szeretetét. Hisz amikor az elmúlt rendszerben, ugye a idősek még tudják ezeket, amikor üldözték a keresztényeket, amikor még egyházunk is olyan helyzetben volt, amikor minden perc, minden egyes óra kegyelem volt, mert nem tudták a testvérek, akik az Úr útján jártak, hogy mi lesz holnap, amikor a lelkészeket az a veszély fenyegette, hogy börtönbe zárják, és tényleg nem láttak kiutat, akkor azt olvassuk, vagy azt hallottuk, hogy a gyülekezet növekedett, és sokan oda fordultak Istenhez. Igen, nem abban látszik meg az Isten szeretete, amit sokszor mi gondoljuk, és talán hálát is adunk azért, hogy ó, milyen jó, hogy ma még összegyűlhetünk, igét hallgathatunk, Isten tiszteletet tarthatunk. Milyen szép dolog ez, milyen örömteli dolog az. Ma még szabadon járhatunk, vagy ma már szabadon járhatunk a templomba. De nem ez, ami Istennek a legnagyobb terve, hanem az, hogy az evangélium eljusson az emberekhez. Hogy az evangélium eljusson az emberi szívekhez, és megtérjenek, és végre életet éljenek. És hogy ezt milyen úton végzi el Isten, azt sokszor el se tudjuk gondolni. Ha nemrég olvashattuk, hallhattuk azt a hírt, hogy egy kedves testvér ment el a élők sorából, mondhatjuk, hogy a legalábbis nekem az fiatalkorom, vagy a kezdő keresztény életemnek egy meghatározó könyvének az írója, Elizabeth Elliot, aki úgynevezett zöld könyvet írta, megjelent annak idén, ugye az ő könyve a férjéről, az ő életéről, és mi csak úgy neveztük fiatalok, hogy a zöld könyv az mindig ott volt mellettünk, nagyon sokszor elolvastuk ugye Jim Elliotnak az életét, és nemrég ment el ez a testvér a mennyei hazába, és mindig elgondolkodtam azon, hogy én éppen akkor jártam teológiára, és olvasva Jim Elliotnak az életét, aki évekig tanult, felkészült az ő szolgálatára, tette a dolgát, teológiát, mindenféle tudományokat, ami nem csak a teológiából állt, hanem sokszor orvosi és egyéb dolgokat is meg kellett tanulnia, mert készült ugye arra, hogy menjen, és a misszióban majd hirdesse az evangéliumot. És azt olvassuk róla, vagy azt tudjuk róla, hogy megérkezett az aukák földjére, leszállt a repülőgép, és talán egy órát sem éltek az ő barátaival, akikkel együtt mentek el. mert a aukák lemészárolták őket. És ott van az emberben a kérdés, hogy mi ebben az Isten akarata? Hát ez a fiatal ember az életét szentelt, a fiatalságát, hogy tanuljon, szolgáljon, hogy tegye az ő dolgát, és eljuttassa az evangéliumot embereknek, mert tudta azt, hogy mi az Isten célja, hogy minden ember megtérjen és életet nyerjen. És leszálltak a repülőgépre, és talán órákat éltek ott, mert utána mindegyiket megölték. Mi volt ennek az értelme? Azt mondja Péter, hogy nem késik az Úr el az ő ígéretével. Isten hosszan tűr érettünk, hogy mindenki megtérjen és éljen, és aztán, ha olvassuk a könyvet, vagy ha nem olvastuk, akkor érdemes elolvasni, vagy talán újra elővenni azt, hogy a feleség, aki nagyon keves ideig élhetett az ő férjével, mert ő előre ment, és a kislányával elment az aukák közé, és egy csodálatos munkát kezdett ott el. Az úttörő az ő férje volt. De ő pedig, amikor ezek a vademberek megtudták azt, hogy az ő férje volt az, aki meghalt, majdnem mondhatjuk a semmiért is, az ő felesége a kicsi gyermekével elment oda, hogy nekik hirdesse, hát ez teljes, az evangéliumot, ez teljesen megtörte őket. Nem késik el az Úr az ígérettel. Ő hosszan tűr, mert az a célja, hogy mindenki örök életet nyerjen. És így van előttünk a négy fiatal, Sidrák, Misák, Abednégó is, és Dániel. Nézhetjük úgy az ő fogságukat, ugye, hisz az ő történetükből olvastam fel egy rövid részt az imádságunk előtt, hogy nézhették úgy az életüket, hogy hát lezárult egy korszak, egy ifjúságuk, amikor otthon békében élhettek, és most pedig fogságban kell lenniük, és minden elmúlt. Minden kilátástalan, minden rossz az életében, hisz ilyenkor mindenre gondolhat az ember. Miért kerültünk mi ide? Milyen feladatunk van itt? Vagy hol van ilyenkor a mi Istenünk? Hát nem értjük a dolgokat. De az Isten gondolatai egészen mások, mint az ember gondolatai. És milyen jó lenne úgy gondolkodni, vagy úgy látni lelkileg hitben, mint ahogy Pál vagy Péter is látott, hogy nem kell elkeseredni, mert Istennek ezzel is terve van az ő életükben. Hisz mit csinált Isten? És mit láthatunk az ő nyomorúságukból? Hogy Isten elküldte ezeket a fiatalokat, hogy az evangéliumot, vagy Isten szeretetét hirdessék ott Babiloniában a királynak. Másként nem jutott volna el oda az Isten igéje. Emlékszem, amikor Tibor bácsi arról beszélt, hogy amikor többször behívták az AEH-ba kihallgatásra is, ő pedig mindig megragadta az alkalmat, hogy bizonyságot tegyen az ő hitéről. És talán sokan úgy gondolhattak rá, hogy na, lám-lám, ez a férfi még is, itt sem tud megnyugodni, hogy itt is még a bajt keresi, de nem erről szólt, hanem arról a lehetőségről, arról a feladatáról, hogy ő mindenütt hirdesse az evangéliumot azoknak, akiknek teheti. Tehát azt gondolják, hogy mi lesz azokkal az emberekkel, akik nem hallják az Isten igéjét? Dehogy nem, mindenkinek van lehetősége. Isten ilyen módon juttatta el olyan helyekre az evangéliumot, amiről talán nem is gondolnánk. És talán megértjük azt, hogy miért is történnek az életünkben olyan események, amelyek érthetetlenek? Vagy testvérek, gondoljunk csak arra az igére, amikor azt olvassuk az igében, az első tanítványok, vagy az apostoloknál, a Cselekedetek könyvének az elején, amikor megvesszőzték a tanítványokat, és ők pedig örvendezve jöttek el, és azt mondta ugye az ige, hogy örvendezve jöttek, és abban a hitben, hogy a Krisztusért valami szenvedést vállalhattak. Úgy belegondolok abba, hogy hogy van ez? Ha most bennünket, bocsánat, engem is, ma elővennének, valaki most ide feljönne, lerángatna a szószékről, és engem megverne, hogy ne beszéljek Isten szeretetéről, hát nem tudom, hogy utána mit éreznék, vagy mit gondolnék. Nem tudom, mert nem voltam ebben a helyzetben még. De vajon ott lenne bennem az a öröm, ami az apostolokban, vagy magamban arra gondolnék, hogy mi ez a méltatlan bánásmód, ahogy velem bánnak, és fel lennék háborodva, hogy ez hogy merik velem megtenni egy ilyen szabad világban. Ezek pedig örömmel vették. Érthető ez? Hát talán nem. De Istennek mindezekkel tervei voltak. És épp azok az emberek, akik mindig hárítanak, azok nem akarják észrevenni azt, hogy mindez azért történik, hogy ők megtérjenek és éljenek. Mert az emberek nem akarnak megtérni. Nézzük csak Nabukodonozor királynál. Isten annyiszor szólt hozzá. Emlékezzünk csak arra, amikor olyan csodát lát, amit kevesen láthattak. Amikor azt látja, hogy a négy ifjú, vagy a három ifjú ott az égő kemencéből úgy jön ki, hogy még a ruhájukat sem járta át a füst. Hát az valami csodálatos. Amikor a körzetben járok a téli időszakban, és ott a legtöbb helyen kályhával fűtenek, és hát az, aki kályhával fűt, főleg ilyen egyszerűbb kályhákkal, az tudja azt, hogy hát valamennyi füst mindig kijön. És emlékszem, hogy amikor így ilyenkor hazajövök a körzetből, és én ott nem érzem, de amikor hazérek, akkor mindig szagolgatom a ruhámat, tehát olyan füstszagú. Igen, azokon a helyeken, ahol kályhával fűtenek, ott van egy kis füstszag. És rögtön beveszi az embernek a ruhája. És az ige azt mondja, hogy ez a négy ifjú, vagy a három ifjú pedig úgy jött ki, hogy még a szag sem járta át, a füst sem járta át a ruhájukat. Sőt, nem is égtek meg. Ezt élte át ez a király. Nem érti az ember, hogy mégis csak odáig jutott el, hogy kimondja azt, hogy hát Isten a legnagyobb az Istenek között. De odáig nem jutott el, hogy elkezdjen neki szolgálni, hogy megtérjen és új életet éljen. És itt is a felolvasott részben is azt olvassuk, hogy odahívja magához ez a király Dánielt, és azt mondja, hogy ó, benned az Isteneknek a lelke lakozik. Hogy van ez? Ennyi mindent átélni az Isten jelenlétében, és mégis azt olvassuk, hogy nem jutott el oda, hogy megtérjem. Ahogy a gazdag ifjú tette, hogy persze, követlek én téged, mit tehetek? És amikor Jézus azt mondja neki, hogy add el minden vagyonodat, és feltétel nélkül kövess, azt a lépést nem merte megtenni. És Isten újra figyelmeztette ezt a királyt. Újra figyelmeztette, hogy állj meg, mert Istennek az a célja, hogy megtérj és élj. És hogyan reagált erre a király? Isten annyiféle módon megszólít bennünket. Emlékezzünk csak, valami hasonló történt, amikor a Jézus elmondja azt a példázatot, hogy egy gazdag ember megáll, látta, hogy kevés az a csűr, ami neki van, bontsátok le, építsetek újat. Mindent betett az ő tárházába, aztán hátradőlt, és azt mondta, hogy sok javad van eltéve, sok időre, most már barátom, megnyugodhatsz. És az Úr megszólította őt, hogy barátom, még ma elkérik a te lelkedet. Mire mész mindezzel? Isten figyelmeztette. Figyelmeztette Nabukodonozor királyt. Vagy figyelmeztette hasonlóképpen, bocsánat, hogy így egyik helyről a másikra ugrok, de gondoljunk csak a gazdag és Lázár történetére, amikor arról olvasunk, hogy ez a gazdag ember is mindent fölhalmozott, és Isten őt is figyelmeztette, hogyan? Úgy, ahogy a ma az igében olvasunk róla, és ha már nem is ezt az igét választottam, de mégis egy rövid gondolatra hagyj menjek ide, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy ha valakivel megtettétek a legkisebbek közül, akkor velem tettétek meg. Hányszor figyelmeztette Isten ezt a gazdag embert arra, hogy barátom, ott van a te házad előtt ez a beteg, szerencsétlen koldus Lázár. És te mit tettél érte? Igen, mit teszünk azokért az emberekért, akiknek az életében nyilvánvalóan látjuk, hogy segítségre szorulnak. És itt nem az a kérdés, testvérek, és az Úr Jézus nem arról beszél ebben az utolsó ítéletében, na most, hogy ki hogyan került milyen nehéz helyzetbe, hogy most ki az, aki hibás, nem tudjuk. És nem is ez a kérdés. Az Úr Jézus soha nem tette fel azt a kérdést, hogy mi az oka annak, hogy te ide kerültél. Lehet, hogy a megtéréshez szükség van elszámolni önmagunkkal. Igen, szükség volt ugye az asszonynak ott a kútnál, hogy átgondolja azt, hogy hogyan is került ide. Igen, kellett ez. De nem ezt teszi az Úr Jézus, hogy elszámoltat bennünket, hanem azt látjuk, hogy akkor is segít, akkor is odaáll mellénk, amikor tudja azt, hogy mennyi mindent elrontottunk. Testvérek, ha Isten csak akkor állna mellénk, hogyha a mi hibánkon kívül kerültünk nehéz helyzetbe, akkor nyomorúságos lenne az életünk. Hisz mindent mi rontottunk el. Hisz mi rontottuk el az életünket, mi hoztunk döntéseket, rosszakat, és ő mégis könyörül rajtunk. Hát azt mondja az ige, hogy, és ezt mondja az Úr Jézus, hogy ha egyel megtettétek a legkisebbek közül, Isten figyelmeztet bennünket. Jön a figyelmeztetés, és jött Nabukodonozornak is a figyelmeztetés az álom által. És jött a figyelmeztetés Dánielen keresztül. Ettől egyértelműbb felszólítás a megtérésre nem található a Szentírásban. Azt mondja Dániel, azért ó király, tessék nekem az én tanácsom, és vétkeidtől igazság által szabadulj, és a hamisságaitól, a szegényekhez való irgalmasság által, mert így talán tartós lesz a te békességed. Térj meg! Fogadd el Istennek a hívását. Ez az Istennek a célja. És nem tudjuk, milyen úton vezet bennünket erre, de nagyon jó látni azt, hogy amiről beszél az apostol a mai ígében, hogy nem késik el Isten az ígéreteivel. Nehogy azt higgyük sokan, ahogy sokan teszik, és lehet, hogy sokszor bennünk is megfordul ez a gondolat, hogy Isten elkésik az ígérettel, nem késik el. Nem marad le semmiről, neki biztos útjai vannak. És ebben benne van az is, amit aztán olvasunk később a királynál, hogy nem figyelt a szavára, és aztán valóban kivettetett, valóban úgy, mint a ökör füvetlegelt, kivettetett, nyomorult helyzetbe került, de aztán Isten fölemelte őt, mert rádöbbent arra, hogy amit Isten elkészített neki, az sokkal jobb. Hogy miért ne választaná az, és bűnbánatot tartott, és eljött a számára az a boldogság, amit Isten elkészített neki. De talán még egy-két szót Dánielékről, mert mi volt nekik mindebből a javuk? Hisz mondhatjuk azt, hogy az egész történet, ami velük történt, az nem értük szólt, hanem olyan sok emberért, azokért, akik velük együtt mentek a fogságra, vagy a király, vagy az ott lévő emberek. De mégis azt látjuk, hogy Isten őket is formálta. Talán nem lett volna olyan erős a szívükben az a vágy, hogy Istennek szolgáljanak, ha nem kerülnek fogságba. Talán, ha nem lettek volna rákényszerítve arra, hogy világosan döntsenek, akkor lehet, hogy aranyifjúként élik az életüket, nem tudjuk. De azt tudjuk, hogy ez a nehézség az életükben arra mindenképpen jó volt, hogy egyrészt az életük megváltozzon, hogy vágyakozzanak Isten után, hogy meglássák azt, hogy nekik minden nap szükségük van az Isten kegyelmére, hogy csak ő benne bízhattak. És amit Dánielnél látunk, és talán egyik legfontosabb dolog volt ez, megértette azt, hogy neki állandó kapcsolatban kell lenni Istennel. Hogy Dániel a legnehezebb időszakban még inkább érezte azt, hogy nekem naponta meg kell nyitni háromszor az én ablakomat Jeruzsálem felé. Tehát az Istennel való kapcsolata sokkal mélyebbé vált. Igen, mi rettegünk attól, hogy próbák jöjjenek az életünkben. Mi sokszor értetlenül állunk apró dolgok mellett vagy előtt, amik az életünkben történnek. Kérdezzük Istent, hogy miért? Vajon ott van-e bennünk az a hit, ami ott volt Péter apostolban, aki olyan világosan mondta, hogy nem késik el Isten az ő ígéreteivel, ahogy sokan gondolják, hanem hosszan tart, hosszan tűr érettünk, hogy minden ember megtérjen és éljen. Tehát Istennek célja van a mi életünkkel, és célja van az életünkön keresztül. Vajon megértettük-e ezt hittel? Addig, amíg ezt nem értjük meg, amíg mindig kérdéseket teszünk fel, addig Isten nem tud bennünket használni. Addig nem fognak megtérni szeretteink, nem lesz változás az életünkben. Mi magunk is újra és újra ide-oda csapódunk. Sokszor értelmetlennek látunk dolgokat, de ha elkezdünk bízni Istenben, megérteni, vagy megpróbálni megérteni az ő akaratát, vagy ha idáig se jutunk el, csak teljesen megbízunk ő benne, akkor lesz változás az életünkben. És Isten akkor fog az életünkben csodákat tenni, ahogy tette ezt Sidrák, Misák és Abednégó életében is. Én azt kívánom, hogy Isten ezt végezze el a mi szívünkben, megértve azt, hogy Istennek velünk is ugyanaz a célja, mint minden ember életével, hogy megtérjünk, hogy hozzávenjünk, hogy benne bízzunk, és végre tudjunk igazi életet élni az ő jelenlétében. Isten ebben segítsen meg bennünket, ezen az úton vezessen, és ennek a csodáját, ennek az örömét tapasztaljuk meg minden nap. Amen.